Simor Andrást jelöli a miniszterelnök Magyar Nemzeti Bank elnökének. Félbeszakadt a rendvédelmi bizottságok közös ülése. A kancellária szerint elszigetelt akció volt a rendőrpalota elleni támadás. Figyelmeztetés, lekerülhet a világörökségi listáról a budapesti belváros, ha tovább pusztulnak a műemlékek.
A hírstúdióban Borsa Miklós várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió esti híradója. A Millenárison ezekben a percekben is tart Orbán Viktor évértékelő beszéde. A helyszínen van kollégám Koncz Attila, szervusz! Attila, hallasz engem?
Igen, szervusz, jó estét kívánok a nézőknek!
Attila, mi hangzott el eddig Orbán Viktor beszédében, ami, hogyha jól tudom, akkor még most is tart?
Még most is tart valóban. A Fidesz elnöke 5 óra után néhány perccel kezdett beszélni, és azt mondta, hogy 2006 volt az az esztendő, amikor sok dologra fény derült az ország életében. Elsősorban értette ő ez alatt azt, hogy kiderült az ország valóságos gazdasági helyzete. Az, hogy
Attila, én most téged éppen nem hallak. Úgy tűnik, hogy megszakadt az összeköttetés sajnos Koncz Attilával. Úgyhogy akkor megyünk tovább a híradóval, de természetesen, hogyha sikerül még összeköttetést teremteni a Millenárissal, akkor kapcsoljuk ismét kollégámat. Simor András jelöli Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Magyar Nemzeti Bank elnöki posztjára. A Deloitte Magyarország elnök vezérigazgatója pályája kezdetén 13 évet már dolgozott a jegybankban. Gyurcsány Ferenc a bejelentés kapcsán elmondta, a kormány tiszteletben tartja a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét és támogatja az árfolyam stabilitás megteremtésében. Simor András azt mondta, büszke jelölésére.
Nagy kihívásnak tartom, hogy olyan időszakban esett rám a választás, amikor a magyar gazdaság elindult a súlyos egyensúlyi problémákat felszámoló kiigazítás útján. Ezúttal szeretném megköszönni a miniszterelnök úr bizalmát, minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy a Magyar Nemzeti Bank a hitelesség mérföldköve legyen Magyarországon és a világon egyaránt.
Sikerült ismét kapcsolatot teremtenünk a Millenárissal. Attila, hallasz?
Igen, ezúttal úgy hallom, hogy minden rendben van, tehát akkor megpróbálok néhány gondolatot Orbán Viktor elnök, a Fidesz elnökének beszédéből idézni. Tehát azt mondta, hogy 2006 azért volt jelentős az ország életében, mert sok dologra fény derült. Egyrészt arra, hogy mi a valós gazdasági helyzet az országban. Másrészt az is kiderült, mondta ő, hogy kikicsoda a közéletben, hogy a baloldal pártja már nem az, ami néhány évvel ezelőtt volt, hanem egy új arisztokrata klik, így fogalmazott Orbán Viktor, egy új arisztokrata klik vette a kezébe a párt irányítását, amely a régi pártvezetéssel, a régi baloldallal leszámolt. Most viszont már, így fogalmazott Orbán Viktor, az egész ország esett ennek a kliknek az áldozatául. Orbán Viktor azt mondta, hogy kiderült az is, hogy mi a reformok valós célja. Véleménye szerint például az egészségügyi intézmények átszervezésének kérdésében ez a cél az az ingatlan spekuláció volt. Ugyanakkor Orbán Viktor azt is megállapította, hogy az önkormányzati választáson létrejött egy új többség a kormánnyal szemben, és ez az új többség egyre inkább azon van, hogy gátat szabjon a kormány tevékenységének. Orbán Viktor a baloldali szavazókat is megszólította, és azt mondta nekik, hogy a hazugság és a cinizmus mellé akkor sem érdemes odaállniuk, hogyha azt baloldalnak nevezik. A szó ismét a stúdióé.
Attila, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, és természetesen Orbán Viktor beszédével foglalkozik a Közbeszéd című háttérműsorunk is a késő esti híradó után 10 órakor. Elszigetelt akció volt a rendőrpalota elleni hétfői támadás, illetve az interneten terjesztett fenyegetőzés, jelentette ki Szilvási György. A kancellária miniszter az országos főkapitány és a rendészeti miniszter társaságában a Nemzetbiztonsági és a Honvédelmi Bizottság közös ülésén tájékoztatta a jelenlévő képviselőket. A Fidesz és a KDNP elhagyta az üléstermet, miután a fideszes elnök úgy ítélte meg, hogy a kormánypárti politikusok megzavarták a bizottságok munkáját.
A Nemzetbiztonsági Bizottság ülést egy későbbi időpontban összehívom ebben a témakörben. Köszönöm szépen!
Alig pár perccel az ülés kezdete után a fideszes és a KDNP-s képviselők kivonulnak a teremből, és ezzel megszakad a bizottságok együttes ülése. Ezért.
Tekintettel arra, hogy Lázár János úr, aki részt vett a február 2. kormánymunkásban, így érintettnek számít.
Keleti György, szocialista képviselő azt indítványozta, hogy ne Lázár János vezesse az ülést, mivel szerinte ő elfogult. A többség megszavazta, a Fidesz ezt a demokrácia lábbal típrásának nevezte.
Minél több erőt leköttetni a rendőrökkel a Kossuth téren, minél több erőt leköttetni a rendőrökkel Budapesten és vidéken.
A kancellária miniszter itt csak a bent maradt kormánypárti és az MDF-es képviselőnek számolt be a nemzetbiztonságot fenyegető információiról. A Fidesz pedig pár méterrel arrébb külön sajtótájékoztatón üzent a tárcavezetőnek.
Ha ismeri a titkosszolgálat őket, ha videó fölvételeket elemezget, hogyha látja azt, hogy hol tartanak lőgyakorlatokat, akkor miért nem fogják el őket?
Lázár János azt szerette volna megtudni, hogy szeptember óta hány letartóztatás, hány kihallgatás történt, ha a rendvédelmi szervek pontosan tudják, hogy kik azok, akik a szélsőséges csoportokat vezetik.
Persze vannak letartóztatások, pontosabban vannak eljárások, nyomozások, ezek szakmai kérdések, ezekben az információt a rendőrség tudja megadni, a szolgálat tudja megadni.
A kancellária miniszter úgy tudja, hogy az erőszakos akciókra készülő csoportoknak jelenleg nincs nagy társadalmi támogatottságuk. Szilvási György úgy látja, ez csak akkor maradhat így, ha a politikai pártok továbbra sem támogatják őket.
A mai pártpolitizálásba fulladt ülés után Lázár János egy későbbi időpontban szeretné újra összehívni a közös bizottságot. Szilvási György egyébként annyit üzent a távol maradt képviselőknek, hogy a zárt ülésen tudott volna olyat mondani az ellenzéki politikusoknak, ami őket is meggyőzte volna arról, hogy szükségesek a jelenlegi fokozott biztonsági intézkedések az országban. A Duna Televíziót Kovács Dorián tudósította.
2008-ban jön az ingatlanadó. Egy nappal a pénzügyminisztérium bejelentése után csak ennyi tudható biztosan a lakóházakra kivetendő közteherről. Így még nem tudni, hogy a 4 millió hazai ingatlan értékét kik és miként becsülik fel, illetve lesznek-e olyanok, akik mentesülnek az adó megfizetése alól.
A pénzügyminisztériumban 60 milliárd forint bevétellel számolnak a lakóházak után kivetett adóból, ugyanakkor több másik adó nem csökkentését tervezik. Az adó tanácsadók a többi között arra kíváncsiak, mi lesz a sorsa a telekadónak, építményadónak és kommunális adónak, mivel a kettős adóztatás ugyanarra a vagyontárgyra nem lehetséges.
Úgy tűnik, hogy 1%-nál nem lesz nagyobb a mérték, legalábbis az előzetes becslések erre utalnak, de nem csak a mérték fontos, mert az egy dolog, hanem a kedvezmények rendszere is. És a méltányossági, szociális szempontok mennyire fognak itt érvényesülni.
Még az is benne van a papírban, hogy az összes ingatlant 2000 értékbecslő fogja is fölméri az országban.
Ezt már a legnagyobb hazai ingatlan forgalmazó cég elemzője latolgatta híradónknak. Valkó Dávid szerint az ingatlan adó debütálása várhatóan az árak csökkenéséhez vezet.
Most országosan is ennek a nagy része Budapesten több tízezres nagyságrendben állnak üresen lakások, amit sehogy nem használnak, régi örökség, vagy valaki nem ért hozzá, vagy akár nincs is kedve ezzel bajlani, hogy kiadja vagy eladja. Ezek az ingatlanok nyilván meg fognak jelenni a piacon.
A pénzügyminisztérium az ingatlan adó beterjesztését a parlamentnek tavaszra ígérte.
Ha szükséges, akkor finomítanak a vízidíjról rendelkező jogszabályon, jelentette ki Molnár Lajos. Az egészségügyi miniszter egy televíziós interjúban azt is hangsúlyozta, hogy amikor nem egyértelmű, hogy kell-e fizetni az ellátásért vagy sem, akkor mindig a beteg javára kell dönteni az orvosnak. Molnár Lajos reményei szerint jövőre már több biztosítós rendszer fog működni Magyarországon. A korábbinál kevesebbet kell kezelésre várni az orvosoknál a vízidíj tegnapi bevezetése óta. Aki csak tehette, még az elmúlt napokban járt a rendelőkben, hogy legalább egyszer megspórolhassa a 300 forintot.
Az elmúlt hetek zsúfoltságához képest most alig vannak a szegedi házi orvosok várótermeiben. Aki nem most betegedett meg, igyekezett még 15-e előtt feliratni a gyógyszert, beutalót kérni vagy megvizsgáltatni magát. A legtöbb beteg még nincs tisztában azzal, mikor kell és mikor nem kell vizitdíjat fizetni.
Recept felírásig is kell fizetni?
Sajnos igen.
Sőt, ha az orvos éppen nincs a rendelőben, az asszisztense pedig közben csak vérnyomást mér, az is 300 forintjába kerül a betegnek.
Költségvetési pénz, tehát ezzel mindenképpen el kell számolni, ráadásul ha az orvos nem szedi be, akkor mindenféle szankciókat helyez kilátásba. Na most ezért is érthetetlen számunkra az a államtitkári nyilatkozat, hogy miszerint az orvosok a betegei érdekei szem előtt tartva járjanak el a vízidíj beszedésekor. Ha így járnánk el, akkor nem szednénk be egy forint vízidíjat sem.
Az orvosoknak a nyugtaadáson kívül adminisztrálni kell a pénz beszedését, kezelni kell a pénzt, de problémát okoz az is, hogy a minisztériumi álláspontok még a napokban is gyakran változtak, így nagyon nehéz eldönteni, kinek jár mentesség.
Már az első napon megbukott a vizitdíj, mondta Mikola István. A Fidesz szakpolitikusa úgy véli, káosz van az egészségügyben, amit a többbiztosítós rendszer bevezetése csak fokozni fog. Mikola István szerint a rendszer bevezetése nem a betegek érdekeit szolgálja, csupán üzleti fogás volt.
Egyesek és kormánytagok, hozzájuk közel álló vállalkozások úgy látom nagy anyagi fantáziát látnak a vizitdíj bevezetéséhez kapcsolódó vasmancik, úgynevezett automaták, rolnizógépek, UV-lámpák és más technikai eszközöknek a előállításában.
A szlovák parlament elnöke Pavol Paška magyarországi látogatása második napján ma Göncz Kinga külügyminiszterrel tárgyalt, és találkozott Sólyom László államfővel is.
Göncz Kinga úgy fogalmazott, valóban volt egy meglehetősen feszült időszak a két ország kapcsolatában, de most a közös ügyek kapnak hangsúlyt.
Nagyon sok olyan terület van, ahol egymásra is vagyunk utalva, itt az amerikai vízumtól kezdve a schengeni zónához való csatlakozáson keresztül a mezőgazdasági együttműködésekig. Nagyon sok olyan dolog van, amiben nyilvánvalóan egyeztetnünk kell, és tudjuk egymást támogatni Szlovákiával.
A jó kapcsolat mindkét félnek érdeke, mondta híradónknak Pavol Paška, a szlovák törvényhozás elnöke.
Megkértem a miniszterasszonyt, hogy Kóka gazdasági miniszternél is járjon közben, hogy minél előbb írjuk alá a memorandumot a közös infrastruktúrális fejlesztésekről.
Ilyen fejlesztés lehet a Kassa és Miskolc közti gyorsforgalmi kapcsolat kialakítása és az Ipoly hidak újjáépítése.
Márciusban akár csődbe is juthat a Révkomáromi Seje János Egyetem, az egyetlen határon túli magyar tannyelvű állami felsőoktatási intézmény. A pozsonyi újszó értesülései szerint az egyetem megkésve jelentette hallgatói pontos létszámát, ezért Jan Mikolaj oktatási miniszter a normatív támogatás nagy részét visszatartotta. A szlovák oktatási minisztérium illetékese ugyanakkor azt közölte, rendben folyósították az egyetemet megillető összeget. Markó Béla zsarolásnak minősíti az erdélyi református egyházkerület felhívását, melyben az azt kéri a szövetségtől, hogy közös listán a még befutó második helyen indítsa Tőkés Lászlót az európai parlamenti választásokon.
Az RMDS szerint az egyháznak nem lenne szabad beleszólnia a politikába, mint ahogy a szövetség sem szól bele abba, ki legyen a püspök vagy a főgondnok.
Nehéz helyzetbe hozzák a papokat, nehéz helyzetbe hozzák a híveket, hiszen próbálják őket rákényszeríteni egy politikai véleményre, amit nem szabadna megtenni.
Markó emlékeztetett rá, hogy Pap Géza püspök 2003-ban körlevélben tiltotta meg egyházkerülete papjainak a politikai szerepvállalást. Az RMDS vezetője azt kéri, legyen következetes saját álláspontjához. Markó szerint az RMDS listán szereplő fiatalokra kell bízni az erdélyi magyarság európai képviseletét.
Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Olimpiai Bizottság és a Duna Televízió. Mindenről később, most lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. Csőd közelben a roma kulturális intézmények, a Rádió C mától csak zenét sugároz. Eladja az utcaneveket a Heves megyei Ipád önkormányzata. A kikiáltási ár több 10 millió forint. Az ENSZ főtitkár koszovói külön megbízottja kész arra, hogy módosítsa a tartomány státusáról kidolgozott tervét. Márti Ahtisaari a NATO vezetőivel tárgyalt erről. És már a második vádlott nem hajlandó vallani Madridban a 2004 márciusi terrortámadás feltételezett elkövetői közül. A spanyol fővárosban megkezdődött perben a 191 áldozatot követelő robbantás sorozat 29 vádlottja áll bíróság előtt.
A merényletek egyik állítólagos kitervelője, az afgánnak nevezett Youssef Belhadj mindössze annyit mondott, csupán ügyvédjének hajlandó válaszolni. Az első számú értelmi szerzőnek tartott egyiptomi Rabei Usman pedig teljesen ártatlannak hallotta magát, sőt egészen meglepő kijelentést is tett.
Teljes mértékben és fenntartások nélkül elítélem a madridi merényletet.
Ezt egyértelműen és világosan
állítom.
Ezek után ő is közölte, nem hajlandó válaszolni a törvényszék egyetlen kérdésére sem. Megfigyelők szerint valószínű, hogy minden társa hasonló stratégiát alkalmaz majd. A madridi per feltételezett 4 értelmi szerzőjéből 3-at hallgat ki a bíróság, a negyedik egy tunéziai férfi meghalt a robbantásokban.
Továbbra is a magyar baromfi importhoz köthető a madárinfluenza nagy-britanniai megjelenések, közölte a Szigetország helyettes főállatorvosa. Fred Lennek szerint ez a legvalószínűbb magyarázat arra, miután egy vizsgálat megállapította, hogy a vadmadarak aligha hurcolhatták be a vírust. A magyar érdekeltséggel is bíró Bernard Matthews baromfi tenyésztő vállalkozás kelet-angliai telepén 2 hete 159 ezer szárnyas öltek le, miután elhullott állatokban kimutatták a madárinfluenza H5N1 törzsét. Ismét átcímkézett húst találtak az ellenőrök az utat Szolnokon. A lejárt szavatosságú másfél tonnányi kolbászt, virslit, szalonnát a Treff Kft. Telepén foglalták le. A helyi nagykereskedés kisebb megyei boltokba szállított árut, azt még nem tudni, hogy az átcímkézett élelmiszerekből került-e a polcokra.
A lejárt minőség megőrzési, illetve fogyaszthatóság idejű termékeket, amely mintegy 1450 kg-nyi mennyiségű volt, megsemmisítettük. A hamisított termékeket pedig itt az állomás hűtő raktárában tároljuk, mivel ezek bizonyítékok a további eljárás szempontjából, ezek mennyisége körülbelül 50 kg.
Törölheti a világörökségi listáról a budapesti helyszíneket az UNESCO, ha Magyarország nem tesz valamit sürgősen a műemlékek megőrzésére. Többek között a Dunapartra tervezett magas házak ellen, illetve a pusztuló Erzsébetváros érdekében küldtek jelzéseket magyar civil szervezetek a Párizsi Világörökség Központba.
Bedeszkázott ajtók, összetört ablakok, omladozó falak és hulló vakolatok. Mindössze ennyi maradt a világörökségi védelem alatt álló épületek egy részével Budapesten. A Várkert Bazár néven ismert épületegyüttest például a világ 100 legveszélyeztetettebb épületei közt tartják nyilván. Az UNESCO ezért most úgy döntött, ha a főváros nem tesz valamit sürgősen műemlékeinek védelmében, akár a világörökségi listáról is lekerülhet.
Ha nem teljesítjük azokat a kötelezettségeket, amelyeket azzal vállaltunk, hogy Magyarország csatlakozott az 1972-es UNESCO egyezményhez, akkor persze arra is számíthatunk, hogy egy hosszabb folyamat végén, hát talán még bár ilyen erre példa nem volt, hogy a jegyzékről a levétel is szóba jöhet.
Ha ez így lenne, az hatalmas nemzetközi presztízs veszteséggel járna. Arról nem is beszélve, hogy az ország ennek következtében akár könnyedén le is kerülhet a turisták térképéről is. Budapesten egyébként a legnehezebb helyzetben a régi zsidó negyed és az Andrássy úti ingatlanok vannak. Ezek felújítása ugyanis csak egy költséges, összefüggő rehabilitáció keretében lehetséges. A világon egyébként jelenleg 830 világörökségi helyszínt tartanak nyilván, ebből Magyarország a maga 8 helyszínével az élmezőnybe tartozik.
Egy hónapon keresztül csak zenét és híreket sugároz a Rádió C, mert elfogyott a pénze. A Kulturális Minisztérium 2008-tól állandó támogatásban részesítené a nagyobb roma kultúrát közvetítő intézményeket, ehhez azonban változtatni kellene tulajdonosi szerkezetükön.
Magyarország első roma rádiója.
Zene a Rádió C-n. A nemrég 5. születésnapját ünneplő rádió számlájára inkasszót rakott az APEC, a dolgozók pedig hónapok óta nem kaptak fizetést. Most 5 millió forintos gyors segélyt ad a kulturális tárca, ez azonban hosszú távon nem oldja meg a pályázati pénzekből élő intézmény problémáit. Évente 80-100 millió forint támogatás kellene, és ez már arra is elegendő lenne, hogy az egész országban sugározzanak.
A Magyarországon élő cigányságnak nincs más olyan médiája, ami hozzájuk szól. Itt egy elég komoly létszámú kisebbségről van szó. És az összes információt, most ez nem csak kulturális, mindenféle információt sehonnan máshol nem tudnak nyilván megszerezni, csak rajtunk keresztül.
Mivel a rádió tulajdonosi testület irányítja, nem kaphat állandó állami támogatást, mondta a híradónknak a kulturális miniszter, rómaügyi stratégiai főtanácsadója.
Jövő évtől lehetne akkor egy olyan konstrukciót kitalálni, amely folyamatossá teheti az intézmények működését.
Hasonló a probléma ugyanis a 100 tagú cigányzenekarral és a Talentum művészeti iskolával is.
Szokatlan módon egészíti ki hiányos költségvetését a Heves megyei Ivád önkormányzata. A képviselőtestület ugyanis a falu utcáinak neveit kínálja megvételre.
Ez az utca ma még Petőfi Sándor nevét viseli, azonban mostantól szabad a vásár. Ivád 8 utcáját bárki átkeresztelheti, amennyiben a néhány 10 millió forintos liciten első lesz. Egyedül az ivádi tér marad az, ami eddig. A névadásnál csak a törvényi feltételeknek kell megfelelni.
Elképzelhető az is,
hogy van olyan pénzes ember, aki egyébként prominens személyiség, és ő úgy gondolja, hogy ezzel egyébként segít a falunak is, hiszen Ivádnak ez nagyon-nagyon nagy segítséget jelent, hogyha bárki utcát megvásárol tőlünk, utcanevet, akkor most kifizeti, és halála után az utcanév az ővé lesz.
A polgármester egyébként annak is örülne, ha egy szervezet vásárolná meg az összes nevet, így a település utcáit egy adott tematika szerint rendezhetnék.
A Duna Televízió és a Magyar Olimpiai Bizottság megállapodást kötött arról, hogy televíziónk a MOB kiemelt média partnere és támogatója lesz.
A világ legjobb kulturális televíziójában a sportnak is van hely, a pekingi olimpia előtt kiemelten. Mától kiemelt médiapartnerként és a MOB támogatójaként szerepel a Duna Televízió. A megállapodást Schmidt Pál, az Olimpiai Bizottság elnöke, és Cselényi László, a Duna Televízió elnöke írta alá.
Sportolók, olimpikonok, edzők, sportorvosok, bármilyen kérdés volt ide, egy kicsit hazajöttünk a Duna Televízióba. És arra is büszkék voltunk, hogy innen azért megy 10 millió helyett 15 millió ember ez a hír. A magunk eszközeivel is szeretnénk jobban megbecsülni a Duna Televízió stábjának, a sportosoknak és nem sportosoknak, az elnök úrnak, Cselényi elnök úrnak azt az erőfeszítést, hogy ide bármikor jöhetünk.
A MOB segíti a televízió minden kezdeményezését, és kiemelten támogatja a pekingi beszámolókat, és persze tudósítók munkáját az olimpián.
Ilyen hír után könnyű sporthíreket mondani Szőke Viktória stúdióban. Szervusz!
Szervusz Miklós, köszöntöm a kedves nézőket. A horvátok után a görögöket is legyőzte férfi vízilabda válogatottunk a kolozsvári nemzetközi tornán, és ezen kívül megmutatjuk még két mérkőzés góljait is a labdarúgó UEFA kupa legutóbbi játéknapjáról. Várjuk Önöket!
Köszönöm szépen, sporthíreket követi a váltó serfűző Krisztinával. Szervusz Krisztina!
Szervusz, üdvözlöm szeretettel a kedves nézőket! Magyarország, sőt Kelet-Európa egyik legnagyobb biotechnológiai és gyógyszerkutató központjának laboratóriumából. Miért pont innen? Azért, mert mai fő témánk az innováció lesz. És természetesen péntek lévén beszámolunk, hogyan állnak befektetéseink. Fél hét után pár perccel várom Önöket.
Krisztina, köszönöm szépen! Most pedig lássuk, mik voltak a híradó legfontosabb hírei, még egyszer röviden. Simor András jelöli a miniszterelnök a Magyar Nemzeti Bank elnökének. Félbeszakadt a rendvédelmi bizottságok közös ülése, a kancellária szerint elszigetelt akció volt a rendőrpalota elleni támadás. Figyelmeztetés, lekerülhet a világörökségi listáról a budapesti belváros, ha tovább pusztulnak a műemléke. Friss hírekkel legközelebb 3-4-10-kor várom Önöket, tartsanak akkor is velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket! A márciusi Melbourne-i világbajnokságra készülő magyar férfi vízilabda válogatott a horvátok felett aratott 11-10-es győzelme után ma a görögök ellen szállt vízbe a kolozsvári nemzetközi tornán.
Szokatlan időben reggel 9-kor a szokott módon, azaz elsőprő lendülettel kezdett a magyar válogatott Kolozsváron az Európa-bajnoki 6. görög válogatott ellen. Az első erődemonstráció 5-0-ig tartott, ami után megpihent válogatottunk. Erre az 5-0-ás rohamra így még tudtak válaszolni a görögök 3 góllal, ám a következő 5-0-ás szériánk már válasz nélkül maradt, így a kemény csapat 10-3-ra nyerte második mérkőzését.
Ahogy az nem is szokott, a játékvezetők 5-0 után úgy gondolták, hogy akkor most már görögök mindenre kapjanak kiállítást, mert hát az 5-0 mégiscsak furcsán néz ki, és ezzel tudtak följönni, azt hiszem, hogy éppen 2 forgóllal. Ezért van az, hogy ők ott most 3-0-ra tűntek 3-gól zsinórba, nem azért, mert most megtáltosodtak, vagy mi esetleg elkönnyen működtük a dolgot. Most még 19-es a keret, és 13 ember utazik a VB-re, mindenki hajt, hiszen be akar kerülni a válogatottba, ezért próbál a teljesítménnyel kirukkolni.
Szerdán és csütörtökön rendezték a labdarúgó UEFA kupában a 16 közéjutásért rendezett párharcok első felvonását. Mi most egy döntetlen és egy vendégsiker történetét elevenítjük fel. Az egyik helyszín a belgiumi Waregem, a másik pedig Moszkva.
A moszkvai Spartak úgy gondolta, a híres orosz telet is csatasorba állítja a Celta Vigo elleni UEFA kupa párharc első felvonásán. Így aztán nem költöztette délre az odavágót, hanem a Luzhniki stadion hótól megtisztított gyepére futhattak ki a csapatok. Ehhez képest a szünetre a spanyolok vonultak be vidámabban melegedni, mert a 41. percben formás összjáték végén Antonio Núñez a Vigónak szerzett vezetést. A folytatásban eltelt 20 perc, amire összekapta magát a BL-ből érkező Spartak, a Maxim Kalinicsenko szabadrúgásánál ekkor is szükség volt Daniel de Ridder 6-6-os segítségére az egyenlítéshez. Ráadásul a vigóiaknak a hosszabbításban sem volt szerencséjük, hiszen Fernando Baiano kétszer is hibázott. Persze a Celta így sem fagyott meg Moszkvában, és a visszavágón jó eséllyel száll harcba a 16 közé jutásért. Egy fél időn át reménykedhetett a belga kis csapat a Zulte Waregem a Newcastle United ellen, aztán gyorsan eldőlt nem csupán az első meccs, de alig, hanem a továbbjutás kérdése is. A 48. percben a hazai hátvéd Frederik Dindelo talált be a saját kapujába Kieran Dyer beadása után, majd Damien Duff terült el 11-est érően a Waregemi 16-oson belül, és a nigériai Obufemi Martins már 2-re növelte a vendégelőnyt. Szűk 10 percre éledezni kezdtek a belgák, Karel Déne be is vette Loris Reina szabadrugása után az angol kaput, ám ebben a kiírásban már negyedszer jött a francia Antoine Sibierski, és a Newcastle minimum megnyugtató 3-1-jel kezdheti 2 hét múlva a visszavágót. Bár a bajnokságban csak 9-ek a szarkák, az UEFA kupában lélekben már készülődhetnek a 8-ad döntőre.
Sporthírekkel a közbeszéd után is várjuk Önöket, viszontlátásra!
Van, amikor fontos a gyorsaság.
Gyorsan, gyorsan!
Tűzoltásnál minden perc számít, csak úgy, mint a fájdalomcsillapításnál. Ne várjon, ha itt a fájdalom. A Fasztum gyorsan hat, a bőrön keresztül mélyen felszívódik, gyorsan eléri a fájdalom forrását, és csillapítja a hátfájást, az ízületi és izomfájdalmakat.
Hű, de gyors!
Fasztum leküzdi a fájdalmat gyorsan.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Mi minden van a béres csebben? Természetes egyensúly. Egészség gond nélkül. A béres csepp sokoldalú támogatást nyújt immunrendszerének. Béres csepp, az immunrendszer kiemelt támogatója.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3 hónapos immunrendszer támogatás több mint 1000 forint megtakarítással a 2x100 ml-es kiszerelést választóknak.
Igaz, hogy most veszünk Suzuki-t?
Sok 100 000 spórolhatunk?
Igen, ez a Suzuki varázslat. Most bármelyik modellel jól járnak. Ráadásul tippjátékunkban egy SX4-et is nyerhetnek. Ehhez érdemes tudni, hogy az SX4 már 1.6-os dízelmotorral is kapható, és hogy van 2 vagy kapcsolható 4 kerék meghajtással.
Nézzük! Vagy automata
4-5 vagy 6 sebességes váltóval. És a 2 kerék meghajtású városi változata most még szebb. Megjegyezték?
Suzuki varázslat. Elképesztő ajánlatainkkal sok 100 000 forintot spórolhat.
Szeretem.
Jaj, megvártam. Beveszek egy kalmopirint. Szuperbrendíjas magyar márka. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen a kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Van, amire mindig számíthatunk. 4 féle állampapír, versenyképes hozammal és állami garanciával.
Varga Dániel vagyok, vízilabdázó. Évente 2190 kilométert úszom. 18320-szor dobok kapura. 916 órát edzem. 80 meccset játszom, és van legalább egy kiállításom is. Pedig csak 998 forintot költök multivitaminre havonta. És ön?
Eurovit. Alapvitamin a mindennapok hőseinek.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Ma általában borongós napunk volt, holnap azonban már több napsütésben bízhatunk. Észak-kelet felől most hűvösebb légtömegek érkeznek hozzánk, holnap általában a délkeleti megyénk fölött lesz majd több felhő. A hőmérsékletben igen nagy különbségek mutatkoznak a kontinens egyes területei között. Észak-keleten általában mínusz 10 fok alatt marad a nappali csúcs, Közép-Európában általában 4 és 12 fokot mérnek, még a Benelux államokban helyenként akár 20 fokot is mutathatnak a hőmérők. Ma változóan felhős, helyenként csapadékos éjszakára számíthatunk, főként a déli és a keleti megyénkben várható zápor, helyenként akár hózápor is kialakulhat, hajnalra a hőmérséklet általában 1 és 5 fokig csökken. Holnap több órás napsütésre számíthatunk, a déli megyénkben azonban változóan felhős marad az ég. Az észak-keleti szél napközben többször megélénkülhet, kora délután 4 és 8 fokot mérhetünk, naplemente után azonban gyorsan hűl a levegő, így a késő délutáni óráktól célszerű már melegebben öltözködni. Holnap fronthatással nem kell számolnunk, a szép napos idő jótékonyan befolyásolja majd közérzetünket, a közlekedés feltételei is általában jók lesznek, időnként azonban erős széllökésekkel is számolnunk kell. A folytatásban átmeneti melegedésre számíthatunk, vasárnap délután 5 és 8 fokot mérhetünk, a változóan felhőség mellett azért több-kevesebb időre ismét kisüt a nap, hajnalra a hőmérséklet általában mínusz 5 és 0 fokig csökken. A jövő hét elején is marad a változóan felhős idő, a reggeli köd feloszlását követően azonban több-kevesebb időre kisüt majd a nap, hétfőn is, kedden is kora délután általában 5 és 10 fokot mérhetünk. Az éjszakák helyenként fagyosak lesznek, általában a szél mérsékelt marad, hétfőn hajnalra mínusz 2 és plusz 3, még kedden általában 1 és 6 fokig csökken a hőmérséklet. Én megköszönöm a figyelmüket, legyen nagyon szép estéjük és kellemes hétvégéjük, és kérem, hogy végezetül nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Van-e valós terrorveszély? A heti hírmondó stúdiójában Simicskó István, a Nemzetbiztonsági Bizottság kereszténydemokrata elnöke, és Keleti György, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság szocialista alelnöke. Sor tűz a rendőrpalotára, miniszterelnöki és ellenzéki évértékelés. A hét eseményeiről a Sajtóklubban Borokai Gábor, a Heti Válasz főszerkesztője, és Lambert Gábor, a Figyelő szenior szerkesztője véleményét kérjük. Miért végzett gyermekeivel és feleségével a börtönből szabadult apa? Erre is kereste a választ forgatócsoportunk Alsó-Szuhán, a tragédia helyszínén. Heti hírmondó vasárnap este 19 órakor.